Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt időszakban kiterjesztett bölcsöde fejlesztési programjának köszönhetően Magyarországon jelenleg 1130 településen elérhető bölcsödei szolgáltatás. 3,5-szer több helyen, mint 2010-ben, mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorban. Fülöp Attila a Nyíregyházi Egyházmegye mintegy 680 millió forintos beruházással felépített új görögkatolikus bölcsödéjének átadása arról beszélt. Hasonló nagyságrendben emelkedett az intézmény férőhelyek száma is. A 14 évvel ezelőttihez képest kétszer annyi, összesen 65 ezer bölcsödei férőhely áll most rendelkezésre az országban. Az ünnepségen jelen volt Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke, Román István főispán és Máté Antal Nyírbátor polgármestere. A város új 4 csoportszobás bölcsödéjében 48 gyermeket tudnak elhelyezni. 25 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Nagy Boldogasszony iskola központ általános iskolája Kaposváron, a haza kispolgárainak épületében. Az évforduló alkalmából ünnepi programsorozaton vettek részt az iskola pedagógusai és tanulói. Az esemény sor végén Varga László megyés püspök koncelebrált szentmisét mutatott be a kaposvári székesegyházban. A főpásztor prédikációjában az egymás iránti szeretet minél mélyebb megélésére hívta a jelenlévőket. Arról ismerjenek meg titeket, hogy szeretettel vagytok egymás iránt, idézte Jézus szavait a főpásztor, majd hozzátette, amiről beszélni fog prédikációjában. Az már működik az iskola falai között, azonban mindig szükség van a szeretetben való fejlődésre. A tavaly októberi izraeli terrortámadással egészen új korszak nyílt a Közel-Keleten. A helyzet biztonsági kockázatot jelent Európa számára is. Ezzel kapcsolatban a magyar kormány álláspontja, hogy meg kell előzni az eszkalációt, le kell győzni a terrorcsoportokat és meg kell lóvni a civileket, szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Ammánban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a jordániai kollégájával közös sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy az október 7-i izraeli terrortámadás egészen új korszakot nyitott a Közel-Keleten, amelyben a nemzetközi közösségnek a konfliktus eszkalációjának, egy nyílt államközi háború kitörésének megelőzésére kellene összpontosítania. Mi Jordánia stabilitását, józan észre alapuló hozzáállását azért is tartjuk kulcsfontosságúnak, mert úgy látjuk, hogy az ilyen józan észre alapuló politikák jelentik a reményt arra, hogy a béke egyszer még ide visszatérhessen a Közel-Keleten, jelentette ki. Alkotóházként működik a jövőben Eszterházy Péter író egykori otthona, amelyet a 3. kerületi önkormányzat vásárol meg, jelentette be Kis László a kerület polgármestere Budapesten. Ennek az épületnek csodálatos milliója van, ennek az épületnek önálló léte van, és mi őszintén reméljük azt, hogy ez a lét az alkotásokban is tetten érhető lesz, mondta Kis László a római fürdői ház kertjében tartott sajtótájékoztatón kiemelve. Az épületet emlékház mellett alkotóházzá alakítják át, ahol magyar és nemzetközi írók is dolgozhatnak. Végül a csütörtöki időjárásról. Az északkeleti-keleti harmadban felhősen indulhat a nap, de ott is a délelőtt folyamán szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Másutt a gomoly és fátyol felhők mellett sok, keleten, északkeleten több órás napsütés is várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2024. május 23-a van, csütörtök. A technikai munkatárs Kvaszinger Jenő nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, melyet rövidesen egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzéssel és útinformál jövök, majd a nap verse hangzik el, amely ma Kosztolányi Dezső, ha 40 éves című verse lesz. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd Szívem első gondolata. Horváth István Sándor atyakönyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától ma is Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Utána híreket mondunk, és a Szentek Szent Életű Emberekben Boldog Apor Vilmos élettörténetét és vértanúságának történetét ismerteti meg Önökkel dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya. Programajánlóval is jelentkezem még 8 óra előtt. Műsorismertetéstől legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást és szép napot kívánok!
Éveket nem számolom, volt pár csodást tartom, a holnapról nem álltom, csak legyen mindig jó napom, maradt még néhány barát, a szívük 101 karát, de más kincsem soha nem volt, mert párszor a sors kirabult. Jó így, hogy itt vagy velem, nem járt itt régszerem, de főleg már nem is divat, hogy tüzet fog a szívás pillanat. Nem kell több rossz ébredés, már volt itt sok nagy tévedés, és nem kell több buta búcsú, volt mások és szomorú. Legyünk újból gyerekek, nem baj, hogy nem igaz már, elég, ha percekig jár.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi rovatunkban ez alkalommal a fejfájásról beszél dr. Mikló László neurológus, sürgősségi szakorvos adjunktus. Aki kérdez, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője lesz. Ha tehetik, tartsanak velünk.
A páciens pedig önmagát általában gyógyszerrel kezeli, ugye? Viszont a gyógyszernek van egy olyan hatása, hogy egyrészt remélhetően elmulasztja a fejfájást, másrészt elnyomja a tünetet, tehát gyakorlatilag a felismerésben nehézséget okoz önöknek, orvosoknak.
Igen, azért szeretjük azt, hogyha tényleg nem mondjuk egy élete legerősebb fejfájásával küzd az illető, hanem csak indul egy enyhe vagy egy közepes fejfájás, akkor azért differenciál diagnosztikai szempontból azért az is mérvadó, hogyha most vesz be fájdalomcsillapítót, hogy az most hat, nem hat, csökkenti, fejfájás megszünteti a fejfájást, tehát azt mondom, hogy azért egy kis otthoni terápia azért segíthet, meg el is mulaszthatja, de hogyha ez rendszeresen megjelenik, ez a fejfájás, és nagy mennyiségű gyógyszert kell bevenni, akkor mindenképp orvosi segítség kell, mert most már azért van olyan entitás, hogy fájdalomcsillapító túlhasználat okozta fejfájás. Tehát sajnos, hogyha a havi 15-nél több non-steroid fájdalomcsillapítót veszünk be, akkor az önmagában az fog majd fájdalmat generálni. Tehát ez benne is van a gyógyszerek leíratában, hogy azért a mellékhatás az ugyanúgy fejfájás, tehát amit szedünk, amire szedjük, akkor ugyanazt fogja generálni, ahonnan elindultunk. Tehát azért ezt észre kell, tehát ezt figyelni kell. Volt olyan betegem, aki amikor összejött egy hónapban, hogy hány fájdalomcsillapítót vett be, 120-ig jutottunk.
Úristen. Hát annak is különböző roncsoló hatása is lehet.
Persze, még. Csak hát ő nem tudott együtt élni a fájdalmával, és naponta 4-5 fájdalomcsillapítót vett be, és amikor így szépen a napló alapján összeszámoltuk, akkor ő is megdöbbent, hogy mennyi fájdalomcsillapítót vesz be egy hónapban.
Eszembe jutott valami, lehet, hogy rossz a párhuzam a fogfájással kapcsolatban. Ugye, hogyha az embernek elmegy rendszeresen ellenőriztet jó esetben a fogainak az állapotát, de ha megfájdul a fog, akkor az valamit jelez. Amikor kicsit fáj, elvileg bekapja a gyógyszert, elmúlik. Ha fejfájás meg a fogfájás között lehet vonni párhuzamot? Tehát mindenképpen valami betegségre utal, amit kezelni kell?
Hát maga a fájdalom általában az egy jelzőrendszer a szervezetnek, tehát hogy valami baj van. Most erre pont ellen példa a primer fejfájások, majd nincs baj, tehát ott maga a fájdalom az, ami a probléma, tehát hogy nincs mögötte semmi tartalom, legalábbis a mai tudásunk szerint egyelőre nem találunk mögötte semmit. Tehát a fogfájásnál ott is igazából problémák merülhetnek fel, hogy tényleg a fog okozza a fájdalmat, tehát azért mindenképp előtte érdemes azért fogorvoshoz elmenni, de vannak olyan úgynevezett, vagy atipusos arcfájdalmak, vagy tipikus úgynevezett trigemin autonóm fejfájások, ahol igazából úgy éli meg az illető, hogy a foga fáj, igazából nem a foga fáj, hanem ott az ideggel van probléma, ami beidegzi az állkapocsnak, vagy az ínynek azt a részét, és az okozza a fájdalmat, és így sokszor beleszaladnak sajnos a betegek, hogy több foguk kihúzásra kerül, miközben igazából a fogukkal nem is volt probléma, csak ő úgy éli meg, mintha a foga fájna.
Na most, ha a fejfájás fajtáiról beszélünk, a fejfájás előfordulási helyéről is beszéljünk, mert már ugye egyszer szóba hoztuk, hogy féloldalas fejfájás, meg említette doktor úr a villámcsapásszerűt, az nyilván az egész fejet érinti valahogy.
Nem, az a tarkótájon. Például a villámcsapás az inkább csak a tarkótájra lokalizálódik.
Olyan, mint tipikus, a tarkón ütnék az ember?
Így van, ez pont azt éli meg, mintha az embert valamivel tarkón ütnék.
Uh-huh. És mi van akkor, amikor a homloka fáj, halánték a fáj, tehát ebből is nyilván következtetni lehet.
Igen, tehát azért vannak tipikus lokalizációk, mint a migrénnél inkább a féloldalisága jellemző, halántéktáji, tarkótáji, a tenziós fejfájásra inkább a kétoldali, halántéktáji, abroncsszerű fejfájásra jellemző, ezekre a trigeminautonóm fejfájásokra szintén a féloldaliság, szemkörnyéki fájdalom.
Hogy kérdezzek, van, amit a magas vérnyomás és az alacsony vérnyomás. Állítólag ugyanazok a tünetek már, ami a szédülést illeti.
Hát lehet fejfájást is tud okozni, és az is inkább tarkótáji vagy fejtetői fejfájás.
És ugyanaz a magasnak is, meg az alacsonynak
lehet,
is?
Lehet, igen. Tehát ezt mindenkinek, akinek azért van fejfájásos panasza, azért a vérnyomást célszerű mérni, tehát ez megint nekünk segít, hogy igen, amikor fájt a fej, akkor a vérnyomása normális volt, akkor nem ebbe az irányba indulunk, de ez megint egy olyan dolog, hogy tényleg azért szűrő jelleggel ilyenkor labort érdemes, nincs-e vashiány, az is tud fejfájást okozni, nincsenek bizonyos elég nyomelemhiányok, magnéziumhiány, az is tud fejfájást okozni, tehát bizonyos vagy szemészeti eltérések, tehát ilyen kis rutin dolgok, minden fejfájósnál egy szemészet, egy labor, egy vérnyomásmérés azért szükséges, és azzal már azért 1-2% úgynevezett másodlagos okot ki tudunk szűrni, és utána mi majd persze vizsgáljuk tovább, hogy van egyéb, amivel tudunk, vagy nincs a nyaki gerinc probléma, tehát akár mondjuk egy tarkótáji fejfájásnál nagyon sokszor nyaki gerinc probléma okozza.
Elhangzott egészségügyi rovatunkban ez alkalommal a fejfájásról kérdezte dr. Mikló László neurológus, sürgősségi szakorvos adjunktust, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
És most a várható időjárásról. Az erőteljes gomoly felhőképződés mellett az ország keleti harmadában több órás, máshogy pedig sok napsütés várható. Záporra, zivatarra szorványosan, főként az északkeleti keleti harmadban és a délnyugat-dunántúlon számíthatunk. Az északi szél helyenként megélénkül, zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, késő estére 13 és 19 fok közé hűl le a levegő. S jöjjenek most a hőmérsékleti adatok. Békés Csaba 15 fok, Budapest, Debrecen, Győr 13, a Kékesen 11 fok van, Miskolcon 12, Napkoron, Pakson és Pécset 14. Sármellék 15 fok, Siófok 18, Szegeden 16 fok van, Szolnokon 15, Szombathelyen 14. 16 fok van jelenleg Sátoraljaújhelyen, Itt-Egerben 12 és Jászberényben 15. A napi melegrekord Heves vármegyei, illetve a hidegrekord is. 2007-ben Poroszlón május 23-án 33,7 Celsius fokot mutatott a hőmérő, míg a Kékesen 1980-ban mínusz 0,6 szállt alá. És most orvos meteorológia. Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. Ez jó hír, és most nézzük a pollen jelentést. Az átmeneti időszak koranyári allergénjei közül a pázsit fűférék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A csalánfélék virágporának mennyisége fokozatosan emelkedik, helyenként elérheti a közepes szintet. A fák közül a fenyőfélék pollen koncentrációja a közepes magas tartományban alakulhat, míg az eperfafélékéje, a tölgyé, a bodzáé és a vadgesztenyéje az alacsony közepes tartományban mozog. És most útinform. A 42-es főúton Berettyóújfalu belterületén a Biharkeresztes felé vezető oldalon a körforgalomnál egy tehergépjármű rakománya az úttestre zuhant. A 37-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. S a kompok. A folyami kompok általában 6 órától 18 óráig, illetve 19 óráig járnak óránként. A Dunakanyarban Pilismalott-Basaharc és Szob között még mindig nincs kompátkelés, és műszaki okok akadályozzák a Tiszán, hogy létrejöjjön az összeköttetés Vezsenyi és Martfű között. Kedves hallgatóink, útrakelés előtt tájékozódjanak az útinform.hu-n. Mindennyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!
A nap verse.
Ha 40 éves. Ha 40 éves elmúltál, egy éjjel egyszer fölébredsz, és aztán sokáig nem bírsz aludni. Nézed a szobádat ott a sötétben. Lassan eltűnődöl ezen azon. Fekszel nyitott szemekkel, mint majd a sírban. Ez a forduló az, mikor az életed új útra tér. Csodálkozol, hogy föld és csillagok közt éltél. Eszedbe jut egy semmiség is, babrálsz vele, megúnod és elejted. Olykor egy-egy zajt hallasz künn az utcán. Minden zajról tudod, hogy mit jelent. Még bús se vagy. Csak józan és figyelmes. Majdnem nyugodt. Egyszerre felsóhajtasz, a fal felé fordulsz. Megint elalszol.
Kosztolányi Dezső, ha 40 éves című versét Papp Zoltán mondta el. Kosztolányi 1885-ben született Szabadkán. Édesapja a helyi gimnázium matematika-fizika szakos tanára, majd igazgatója volt. A Budapesti Egyetem bölcsészkarának magyar-német szakos hallgatójaként kötött barátságot Babiccsal, Juhász Gyulával, Olá Gáborral és Zalai Bélával. 1905-ben állást vállalt a Budapesti Naplónál, majd a Hét, az Élet és az 1908-ban induló Nyugat munkatársa lett. 17-től az Esztendőt szerkesztette, Hatvani Lajos, Karinti Frigyes és Tóth Árpád mellett. Kosztolányi Dezső Budapesten hunyt el 1936-ban.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. Ferenc pápa katekézise az alázat erényéről. A sziklaszilárd alázat minden más erény kapuja. A Szent Atya üzenete a kínai katolikusoknak. Imádkozzunk a békéért a Sessáni szűzanyához. A pápa interjút adott az amerikai CBS televíziónak. Az egyház mindenki számára nyitva áll.
Ferenc pápa szerdai katekézise az alázat erényéről. A sziklaszilárd alázat minden más erény kapuja. A Szent Atya május 22-én tartott általános kihallgatás során befejezte az erényekről és vétkekről tartott katekézis sorozatát. Mostani 20. emlékérésében az alázat sziklaszilárd erényéről tanított, amely a keresztény élet alapját képezi.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Concludiamo questo ciclo di catechesi.
Katekézi sorozatunkat ma egy olyan erénnyel zárjuk, amely ugyan nem egyike a hét sarkalatos és isteni erénynek, de ami mégis a keresztény élet alapját jelenti, és ez az alázat. Kezdte beszédét a pápa. A kiallgatás kezdetén ezért olvasták fel Szűz Mária Magnificat énekét, hiszen az éppen az alázatot emeli ki. Magasztalj lelkem az udat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék. Az alázat a leghalálosabb véteknek, a gőgnek az ellenfele. Amíg a büszkeség és a gőg felfuvalkodottá teszi az ember szívét, többnek mutatva azt a valóságnál, mint amilyenek vagyunk, az alázatosság mindent visszahelyez a megfelelő állapotba. Csodálatos teremtmények vagyunk a korlátainkkal együtt, értékeinkkel és gyengeségeinkkel. A Biblia a kezdetétől fogva arra emlékeztet minket, hogy porból vagyunk és porrá leszünk. Az alázatos szó tartalma valójában a humusz, a föld szóból ered. Mégis a mindenhatóság lázálmai gyakran felbukkannak az ember szívében, és ezek nagyon veszélyesek. Ahhoz, hogy megszabaduljunk a büszkeség ördögétől, nagyon kevés dolog elegendő lenne. Elég lenne megszemlélni a csillagos égboltot, hogy megtaláljuk a megfelelő mértéket, ahogy a Zsoltár mondja, bámulom az eget, kezed művét, a holdat és a csillagokat, amelyeket te alkottál. Ugyan mi az ember, hogy megemlékezel róla, az emberfia, hogy gondolt viselsz rá? A modern tudomány pedig lehetővé teszi, hogy még sokkal messzebbre tágítsuk ki a horizontot, és még jobban átérezzük a bennünket körülvevő és bennünk élő misztériumot. Boldogok azok az emberek, akik szívükben őrzik saját kicsinségük ilyen értelmét, ami megvédi őket a gőgtől. Róluk mondja Jézus a boldog mondásokban, boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Ez az első boldogság, mert ez az alapja a többieknek. A szelítség, az irgalom, a szív tisztasága ugyanis a kicsinségnek ebből a belső érzéséből fakad. Az alázat minden erény kapuja, állapította meg a pápa. A kiválasztott főhős itt nem egy király kisasszony, hanem egy ismeretlen lány, Mária. Ő maga csodálkozik el elsőként, amikor az angyal Isten üzenetét viszi neki. Dicsérő énekében éppen ezt a meglepetést emeli ki. Magasztalja lelkem az Urat, és lelkem örvend Istenben megváltomban, mert rátekintett szolgálója alázatára. Istent úgymond vonza Mária kicsinsége, ami mindenek előtt benső kicsinség. De Istent épp úgy vonza a mi kicsinségünk, ha elfogadjuk azt, biztatott a pápa. Ettől kezdve Mária ügyel arra, nehogy színpadra lépjen. Az angyal üdvözlet után az első döntése, hogy elmegy segíteni. Elmegy és szolgálja unokanővérét. Mária Júda hegyei felé tart, hogy meglátogassa Erzsébetet. Segít neki terhessége utolsó hónapjaiban. De ki is látja ezt a gesztust? Senki más, csak is az Isten. Ebből a rejtőzködésből a szűzanya soha nem akar előjönni. Akkor sem, amikor a tömegből egy asszony boldognak hirdeti őt. Boldog a méh, amely kihordott, és az emlő, amelyet szoptál. Jézus azonnal válaszol, boldogok inkább azok, akik meghallgatják Isten igéjét, és azt meg is tartják. Még életének legszentebb igazságával, hogy ő az Isten anyja, sem büszkélkedik az emberek előtt. Egy olyan világban, amely verseng a látszatért és a másokon való felülkerekedésért, Mária Isten kegyelmének egyedüli erejével határozottan az ellenkező irányba halad. Elképzelhetjük, hogy ő is átélt nehéz pillanatokat és napokat, amikor a hite a sötétségben haladt előre. Ám ez soha nem ingatta meg alázatát, ami Máriában sziklaszilárd erény volt, jelentette ki a pápa nyomatékkal. Az alázat egy sziklaszilárd erény. Mária mindig kicsiny, kiüresedik önmagából, mindig mentes a becsvágytól. Kicsinysége az ő legyőzhetetlen ereje. Ott marad a kereszt tövében, miközben a diadalmas messiás kép darabokra törik. Mária lesz az, aki a pünkösd előtti napokban összegyűjti a tanítványok nyáját, akik egy órát sem tudta virrasztani Jézussal, és elhagyták őt, amikor beköszöntött a vihar. Testvérek, Az alázatosság minden, hangsúlyozta a pápa. Ez ment meg minket a gonosztól és attól a veszélytől, hogy annak cinkosaivá váljunk. Az alázat a béke forrás a világban és az egyházban is. Ahol nincs alázat, ott háború, békétlenség és megosztottság van. Isten erre adott példát nekünk Jézusban és Máriában, a mi üdvösségünkre és boldogságunkra. Az alázat valóban út az üdvösséghez. Zárta az erényekről szóló sorozatát lezára utolsó katekézisét Ferenc pápa. A kihallgatás végén Ferenc pápa köszöntötte az olasz női szerzetes rendet noviciáit, és megjegyezte, hogy kevés olaszt lát köztük, ezért kérte, hogy imádkozzunk szerzetesi hivatásokért, de főként a békéért. A békére szükségünk van, mert a világ háborúban áll. Ne feledkezzünk meg a meggyötört Ukrajnáról, amely oly sokat szenved. Ne feledkezzük meg Palesztináról és Izraelről sem. Legyen vége a háborúnak.
Ferenc pápa a kínai katolikusoknak. Imádkozzunk a békért a Sesáni szűzanyához. A pápa videó üzenetet küldött a kínai zsinat 100. évfordulója alkalmából a pápai Orbán Egyetemen rendezett nemzetközi konferenciára. A zsinati atyák a jövőbe tekintettek, ami ma számunkra a jelen. Ferenc pápa méltatja a kínai katolikusok hozzájárulását a társadalmi együttélés és a közös otthon érdekében. Jézus követői békeszeretők és összefognak a békért másokkal, ezt látjuk ma is, amikor úgy tűnik, hogy embertelen erők a világ végét akarják siettetni. 1924. május 15-e és június 12-e között tartották Shanghaiban az első és mindmáig egyetlen kínai katolikus zsinatot, amelyre emlékezve nemzetközi konferenciát rendeztek a Pápai Orbán Egyetemen. A Fidesz missziós hírügynökség és a kínai lelkipásztorkodásért felelős bizottság szervezte az összejövetelt 100 évvel a kínai zsinat után, történelem és jelen között címmel. Ferenc pápa elküldte videó üzenetét a május 21-i megnyitóra, amelyen felszólalt többek között Pietro Parolin bíboros államtitkár, Luis Antonio Tagle bíboros, az evangelizálási dikasztérium proprefektusa és Joseph Shen Bin Shanghai püspök. Üzenetében a pápa fontos lépésnek nevezte a kínai katolikus egyház életében a 100 évvel ezelőtti zsinatot. Az akkori zsinati atyák valóban szinodális tapasztalatot éltek át és jelentős döntéseket hoztak. A Szentlélek egyesítette őket, összhangot teremtett köztük, és olyan utakra vezérelte, amelyeket el sem tudtak volna képzelni, legyőzve fenntartásaikat és ellenállásukat, mert így vezeti a lélek az egyházat. Távoli országokból érkeztek szinte mindnyájan, mert csak később, a zsinat során érlelődött meg az elhatározás, hogy a Kínában született papokra és püspökökre bízzák az egyházmegyék vezetését. Olyan nagy misszionáriusok nyomába léptek, mint Matteo Ricci, és mindent megtettek, hogy Pál apostolhoz hasonlóan elvigyék a feltámadt Krisztus hírét, és tanúskodjanak róla. A kínai zsinat szervezőjeként és elnökeként nagy szerepe volt a munkálatokban Celso Costantini érseknek, az első kínai apostoli delegátusnak, akit 11. Pius pápa bízott meg a zsinat vezetésével. Valódi missziós hozzáállással megfogadta a Maximum Illud kezdetű apostoli levél tanítását, melyet 15. pápa adott ki 1919-ben a missziókról. Costantini érsek egyszerűen azt vallotta, hogy az egyház küldetése az evangelizálás, nem pedig a gyarmatosítás. A shanghai zsinaton többek között neki köszönhetően termékeny gyümölcsöket hozott a Szentszék és a kínai katolikus egyház közötti szeretett közösség az egész kínai nép javára. Nem csak a téves irány korrigálásáról volt szó azonban a 100 évvel ezelőtti zsinaton, egyfajta stratégia váltásról, hanem arról, hogy az egyházhoz és annak küldetéséhez megfelelőbb utakat választottak, pusztán Krisztus kegyelmében, az ő vonzerejében bízva. Az első kínai zsinat résztvevői a jövőbe tekintettek, az ő jövőjük pedig a mi jelenünk, mutatott rá üzenetében a pápa. A kínai katolikusok szeretett közösségben állva Róma püspökével tanúságot tesznek hitükről ott, ahol élnek, az irgalmasság és a szeretet cselekedeteivel is. Tanúságtételükkel valóban hozzájárulnak a társadalmi együttélés összhangjához, közös otthonunk építéséhez. Aki Jézust követi, szereti a békét, és együtt halad mindazokkal, akik a békéért munkálkodnak. Egy olyan korban, amikor embertelen erők működését látjuk, melyek úgy tűnik, hogy fel akarják gyorsítani a világvége eljövetelét. Ahogy a sánkhái zsinat atyái a jövőbe tekintettek, és elzarándokoltak a sesáni Mária kegyhelyhez, úgy mi is előre nézhetünk a jövőbe, és új utakat kereshetünk az evangélium bátor hirdetésére és az arról való tanúságtételre. Május hónapban, melyben Isten népe különösképpen a szűzanyára bízza magát, sok kínai testvérünk elzarándokol a sesáni kegyhelyre, hogy imáit és reményeit Jézus anyjának közbenjárására bízza. Május 24-én tartjuk Szűz Mária a keresztények segítsége ünnepét. Ekkor az egész világegyház a kínai testvéreinkkel együtt imádkozik, ahogyan azt 16. Benedek pápa kérte a kínai katolikusokhoz szóló levelében. Ferenc pápa is elzarándokol lélekben a sesáni szűzanyához, és azt kéri, hogy az egész világon fohászkodjunk közbenjárásáért, hogy mindenütt győzedelmeskedjen a béke. Mária, keresztények segítsége, sesáni mi asszonyunk, imádkozz értünk!
A pápa a CBS televíziónak. Az egyház mindenki számára nyitva áll, de nem lehet megáldani az azonos neműek kapcsolatait. A CBS amerikai műsorszolgáltatónak adott interjújában Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy az egyház mindenkit szeretettel vár, miközben tisztázta a Könyörgő Bizalom című a Hittani Dikasztérium által kiadott dokumentumban engedélyezett áldások szempontjait. Emellett kritikával illette a béranyaságot, elítélte az ideológiákat, és megismételte a háborúban álló nemzetekhez intézett felhívását, hogy keressenek tárgyalásos megoldásokat a konfliktusokra. Ferenc pápa Nora O'Donnellnek, a CBS Evening News esti hírek műsorigazgatójának adott interjújában megismételte a nyitott egyházról és a befogadás elvéről alkotott elképzelését, amelyek pápasága központi elemeit alkotják. Április 24-én a Szent Márta házban rögzítették a beszélgetést, és részben a 60 Minutes, a 60 perc című műsorban sugározták. Az evangélium mindenkié, mondta, beleértve az összes bűnöst is, és figyelmeztetett, hogy ha az egyház vámellenőrző pontokat állít fel, akkor megszűnik Krisztus egyháza lenni. A Könyörgő Bizalom hittani dokumentumban említett azonos neműek kapcsolatai megáldásának kérdésével kapcsolatban tisztázta, hogy míg az áldások egyéneknek szólnak, az azonos neműek kapcsolatait nem lehet megáldani, mert az egyház törvényével ütközne. A homoszexualitással kapcsolatban az újságíró emlékeztetett a pápa kijelentésére, miszerint a homoszexualitás nem bűncselekmény. Nem, ez egy emberi állapot, kommentálta a pápa. Elítélte a béranyaságot, amelyről hangsúlyozta, hogy üzletté vált, és ez nagyon rossz, nagyon negatív. Az újságíró rámutatott, hogy egyes nőknek, például a betegeknek, ez lehet az egyetlen remény. Ez lehetséges. A másik remény az örökbefogadás, válaszolta a pápa, sürgetve, hogy ne kerüljék meg az erkölcsi elvet, és alternatívaként az örökbefogadást, illetve az erkölcsi elvek betartását javasolta. Az Egyesült Államokbeli konzervatív püspökök kritikájával kapcsolatos kérdésre válaszolva, Ferenc pápa azt mondta, a konzervatív az, aki ragaszkodik valamihez, és nem akar előre tekinteni. Ez öngyilkos hozzáállás, mert egy dolog a hagyományok figyelembevétele és a múltbeli helyzetek mérlegelése, egy másik pedig az, hogy egy dogmatikus dobozba zárjuk magunkat. Az interjúban, amely Rómában készült, a közelgő május 25-én és 26-án megrendezésre kerülő Gyermekek Világnapja előtt, a hangsúly a gyerekekre helyeződött, kezdve azokkal, akik a háborúk miatt szenvednek. Gázában, Ukrajnában, azokra a gyerekekre, akik elfelejtették, hogyan kell mosolyogni, ismételte a pápa. Újra hangot adott a háborúban álló országokhoz intézett felhívásának. Mindenki álljon meg, állítsa meg a háborút. Meg kell találni a módját a béketárgyalásoknak. Törekedjenek a béke megteremtésére. A tárgyalásokkal elért béke mindig jobb, mint egy végtelen háború. Kérem, hagyják abba, tárgyaljanak, nyomatékosította Ferenc pápa. Az izraeli és gázai konfliktusra, az egyetemi tiltakozásokra és az erősödő antiszemitizmusra összpontosítva Ferenc pápa megismételte, hogy minden ideológia rossz, az antiszemitizmus pedig egy ideológia, és ez rossz. Minden anti, vagyis valami ellenesség mindig rossz. Lehet kritizálni az egyik vagy másik kormányt, az izraeli vagy a palesztin kormányt. Annyit lehet kritizálni, amennyit csak akarsz, de ne legyél se antipalesztin, se antiszemita. Ferenc pápa a migránsok szenvedéseiről szólva elítélte a széles körben elterjedt közömbösséget, amit Poncius Pilátushoz hasonlított, aki mosta kezeit. Sokan odakint látják, mi történik. A háborúk, az igazságtalanságok, a bűncselekmények. Ez közöny. Kérem, engedjük érezni a szívünket. Nem maradhatunk közömbösek ezekkel az emberi tragédiákkal szemben. A közöny globalizációja nagyon rossz betegség. És kommentálva a hírt, miszerint Texas állam megpróbál bezárni egy katolikus szervezetet a mexikói határon, amely humanitárius segítséget kínál az okmányokkal nem rendelkező bevándorlóknak, tiszta őrületnek nevezte. A határ lezárása és az emberek otthagyása őrület, hangsúlyozta a pápa. A migránsot üdvözölni kell, aztán meglátjuk, hogyan kezeljük őket. Lehet, hogy vissza kell őket küldeni, nem tudom. De minden esetet humánusan kell mérlegelni.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Köszönöm Istenem, köszönöm életem, köszönöm Istenem, köszönöm életem. Megszülettem, köszönöm azt, hogy megértettem, köszönöm Istenem, köszönöm életem.
Köszönöm azt, hogy tanítottál, mit értem tettél, nekem adtál, köszönöm Istenem, köszönöm életem.
Köszönöm azt, hogy felnőtt lettem, még inkább, hogy ember lettem, köszönöm Istenem. Köszönöm életem.
Köszönöm azt, hogy benyítettél, ha szükség volt rám, fölemeltél, köszönöm Istenem. Köszönöm életem.
Mindent köszönök én, olyan jó azt mondani, hogy szívem benne él. Mindent köszönök én, olyan jó azt mondani, hogy szívem benned
szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Krisztusnak, az örökfőpapnak ünnepén az evangélium az utolsó vacsorának azt a mozzanatát eleveníti fel, amikor Jézus a kenyeret az ő testeként, a bort pedig az ő véreként adta apostolainak. Nem a mi érdemeink jutalmaként kapjuk ezt az értékes, de életünk számára legértékesebb ajándékot, hanem az Úr irántunk való szeretetéből. Jézus olyat tesz közvetlenül a halála előtt, amit korábban sosem tett. Az apostolok olyan ajándékot kapnak, amelyre nem számítottak. Az egyház olyan ajándékot kap Jézustól az oltári szentségben, amelyet azóta is a legértékesebbnek tart. Katolikus hitünk szerint Jézus valóságosan jelen van az eukarisztiában, vagyis az átváltoztatott kenyérben és borban. Nem ez az egyetlen módja az ő jelenlétének. Az Úr jelen van az egyház hitében, jelen van a Szentírás igéjében és az ige hirdetésben, jelen van a szentségekben, amelyekben ő maga cselekszik, és jelen van a pap személyében, aki az Úr személyében cselekedve a szentségeket kiszolgáltatja. Jézus jelen van imádságainkban, hiszen általa szólíthatjuk meg Istent. Jelenlétének formái közül kiemelkedik az oltári szentségben való jelenléte. Valóságosan jelen van az ő testévé átváltozott kenyérben, hogy e különleges adományát szétosztva a hívők magukhoz vehessék az Úr szent testét. Ez a szent áldozás lényege. Az Úr Jézus szeretetből áldozta fel életét, és szeretetből adja nekünk önmagát az oltári szentségben, a szeretet szentségében.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a 7 órás szent mise előtt még ismertetem az énekrendet, amely ma egy kicsit bonyolult, nem mintha olyan sok lenne, de ezeket viszonylag, vagy ezek közül egyet-kettőt viszonylag ritkán éneklünk. Nézzük őket. Az Éneklő Egyház 585-ös számú énekét énekeljük bevonulásra. Ennek kezdősora az Ő országa, örökkévaló ország. A Hozsanna 156-os számú éneke lesz majd felajánlás alatt. Kezdősora Jézus szívét dicsérni jöttünk el misére. A kommunió az éneklő egyház 543-as számú éneke lesz, az Ez az én testem, míg a kivonulási ének a Hozsannából a 70-es, a Jézus világ megváltója. Még egyszer tehát az énekszámok sorrendben. Az éneklőegyház 585-ös, a Hozsanna 156-os, az éneklőegyház 543-as és a Hozsanna 70-es számú énekei csendülnek fel a mai Szent Misén. Imádkozzanak velünk!
Való ország, minden király hódolni.